Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, köszönjük, hogy a te szavad lélek és élet, kérünk, hogy eleveníts meg bennünket ezen a mai alkalmon. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, sorozatunk témájának folytatásaként, Pál apostolnak az első missziói útja kapcsán, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének 13., valamint a 14. fejezetében válogatott ige versekként a következőképpen. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Piszidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítottátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőkké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elmentek Derbébe. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kapott nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat, melyen Pál apostolnak a missziói útjait vesszük sorra. Ma is még az első missziói útnál maradunk, hiszen a múlt alkalommal végignéztük Pál és Barnabás állomásait, ahogy itt láthatjuk is a kivetítőn, főbb helyeit, ahol megálltak, ahol szolgáltak, ahol gyülekezeteket alapítottak. Az első missziói út során a mai Törökország, ahogy láthatjuk ott a Galácia és Szilícia feliratot, ez a mai Törökországnak a területe többek között, a mai Törökország és Ciprus területét járták be, összesen több mint 700 kilométer gyalogutat és kb. 500 kilométer hajóutat megtéve. Ez abban a korban hatalmas távolságnak számított, több hónapos útnak. Ezen a vidéken Antiókiától Derbéig magasságok és mélységek övezték útjaikat, az örömöktől a hányattatott nehézségekig, helyzetig mindenben volt részük. Ennek a részleteiről hallhatunk ezen a mai alkalmon, amit a missziói út elolvasása során azonnal észrevehetünk, és remélem, hogy a testvérek megfogadták azt a fajta tanácsomat, bátorításomat, buzdításomat. Ugye múlt héten úgy váltunk el egymástól, hogy az apostolok cselekedetének 13. és 14. fejezetét olvassák el. A kamera csak engem vesz, de azért hadd kérdezzem már meg, tegye már föl a kezét, legyen olyan kedves, aki elolvasta a 13. 14. fejezetet. Jó, kevesen vagyunk, de hadd bátorítsam a testvéreket, jó, még nem késő. A 13. 14. fejezetet, tehát olvassuk el, jó? Egy-egy estét szálljunk arra, hogy egyik este a 13., egyik este a 14., aztán a következő nap már a 13. 14. fejezetet, jó? És aztán olvashatjuk tovább, mert a következő alkalommal már a második missziói útat fogjuk majd venni. De hogyha elolvastuk, akkor fölidéződhet bennünk az, hogy a Krisztust követő, Krisztust szolgáló élet nem egy vörös szőnyeges menetelés, hanem az örömök mellett sok nehézségekkel, küzdelmekkel, kudarcokkal járó életút is. Pálék nem csak azt élhették át, hogy sokan hallgatták őket, sokan átadták Jézus Krisztusnak az életüket, gyülekezetek alakultak, és láthatták a hitbeli, számbeli növekedéseket, hanem azt is láthatták, hogy sok helyen ellenük lázították a tömegek, ellenségesen viselkedtek velük szemben, testi fenyítések és atrocitások érték, és voltak helyek, ahol a halálukat is kívánták. Ahogy olvashattuk éppen a mai történetben, hogy megkövezték, halálra akarták kövezni Pált, és azt hitték az elkövetők, hogy halott, ezért kivonszolták a városon kívülre, hogy ott pusztuljon el. Igen, a Krisztust követő élet az olykor ilyennel is jár, hogy a halál árnyékának a völgyébe kerül az ember. Mindjárt az elején, amikor Pergéből a mai Antalia városából a pizidiai Antiókiába mennek, több napi járóföldet megtéve, ugye itt láthatjuk, hogy körülbelül 200 kilométeres távolság, ebben a városban érte őket az első ilyen komoly ellenséges, mondhatni, lincselési hangulat. Ez a hely azért is vízválasztó, mert amikor Pálék elindulnak a misszióba, akkor ők elsősorban a zsidókhoz küldettek. Ebben a tartományban élő zsidó néppel szerettek volna megismertetni Jézus Krisztust. Ezért mennek a zsinagógákba, mert úgy érzik, hogy nekik a pogány nép felé még nem kell szolgálni, hanem a zsidóság felé. Azonban komoly ellenállásokba ütköznek, és azt veszik észre, hogy a zsidók rendkívül ellenségesek, a pogányok pedig rendkívül nyitottak Jézus Krisztusról szóló evangéliumra. Ezt a felvetést azt támasztja alá, hogy amikor Lukács írja a missziói utak beszámolóját, akkor ezt a részt rendkívüli részletességgel fejti ki. A 13. fejezet tulajdonképpen az antiókiai zsinagógákban történtekről számol be, és úgy ér véget a fejezet, hogy hadd idézem a 49. 51. verset, az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban, mármint azon az antiókiai területen, de a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. Ekkor már érlelődik Pálékban, hogyha ilyen mértékű elutasítást kapnak, és a pogányokban pedig ilyen mély szomjúság tapasztalható, akkor a pogány világ felé kell, vagy kellene inkább nyitni, és a pogány világba kell, illetve kellene hirdetni az evangéliumot. És ezért mondja Pál néhány verssel korábban, a 46. versben, hadd idézzem, ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek, mármint a zsidóknak kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőké lettek. Ez a vízválasztó pillanat érik meg majd aztán Pálban, hogy a Jeruzsálemből, Antiókián át a zsidó világból, a zsidók fővárosából, a nagy Rómába, a pogány világba, a pogány fővárosba menjen evangéliumot hirdetni. Ebben az eseményben csukódik be, és nyílik ki egy másik szolgálati ajtó, és aztán a második missziói út már nagy részben a pogány világ felé történik. Ehhez azonban kellettek azok az események, amit átéltek és megtapasztaltak, szintén hadd idézem az igét, először nektek, mármint zsidóknak kellett hirdetnünk az Isten igét, mivel azonban ti elutasítjátok, és íme a pogányokhoz fordulunk, ennek halatára örvendeztek a pogányok, láthatjuk itt a két ige szakaszt. A fordulatot. Hogy hol zárul be az ajtó, és hol nyílik ki az ajtó. Bezárul a zsidók felé, és kinyílik a pogányok felé. Ez az a fordulat, amit aztán megértett, és majd később még utalok rá azokkal az igékkel, amelyekkel Isten elküldi a pogány világba, a pogányokhoz. Természetesen hangsúlyoznunk kell, hogy nem sértődöttségből tették azt, amit tettek, hanem Isten nyitotta ki ezt az ajtót, és ő indította erre az új irányba való szolgálatra. Ezt erősíti meg az a mondat, ez egy ézsaiási profécia egyébként, amely itt teljesedik be, mert így parancsolta meg nekünk az Úr, mondja Pál apostol, és akkor itt idézi ezt az ézsaiási igét, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. És aztán Pál apostol így indul el, majd aztán a második, harmadik misszió útja folyamán, és tudjuk az, drága testvérek, hogy a római birodalom, ami akkor a föld végső vagy szélső határa volt, a római birodalomba így jut el a mai angolszász területig, vagy tudjuk azt, hogy eljutnak az apostolok nem csak Hispániáig, a mai Spanyolország területéig, hanem így jutnak el aztán majd egészen Ázsia belsejébe, és még távolabb, és hirdetik az evangéliumot a föld szélső határáig. Mert Pál apostol megérti, hogy ott, ahol bezárulnak az ajtók, ott Isten majd nyit egy másik ajtót. És ez a történet is azt támasztja alá, hogy a hívő ember nem lelkesedésből kezd szolgálni, és nem sértődöttségből hagyja abba, hanem Isten indítja el, és Isten vonja vissza, vagy éppen helyezi át egy másik szolgálatba. Ezért hangsúlyos az elindítás, és hangsúlyos az áthelyezés is. Elindítás, ahogy a 13. fejezet elején a 4. versben olvashatjuk, ők így a Szentlélektől küldve. Pál apostol és Barnabás, amikor elindulnak az első missziói útjukon Jánossal, akkor a Szentlélektől küldetve indultak el. Elindítás, és láthatjuk az áthelyezést, amikor már a 47. versben ezt olvassuk, mert így parancsolta meg nekünk az Úr, mondja Pál, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ez pedig az áthelyezés. Igen, Isten bezárt egy ajtót, a zsidó világ elutasította az evangéliumot, és aztán Isten megnyitott egy ajtót, és a pogány világ, ahogy olvashattuk itt a 63. Zsoltárban, a pogány világ pedig elkezdett szomjazni az Isten igéje iránt. Nem az érzelmei vezérlik, nem a pillanatnyi hangulat, lelki állapot határozza meg a szolgálatuk irányát. És ezt hadd helyezzem nagyon a testvérek szívére, különösen azok, akik szolgálnak, vagy szolgálni szeretnének, hogy a hívő ember nem lelkesedésből kezd el szolgálni, és nem sértődöttségből hagyja abba, hanem akkor kezdik el, amikor Isten lelke indítja őket, akkor fejezik be, amikor Isten lelke mondja nekik, hogy elég, és akkor változtatnak irányt, amikor Isten lelke mondja. Éppen a második missziói út során láthatjuk ezt. Láthatjuk ezt, majd erről is lesz később szó, hogy Isten lelke folyamatosan vezeti az őt szolgálókat, nem hagyja magukra őket egy pillanatra sem, ha ők nem engedik el az Úr kezét, és akarnak a maguk feje után menni. Azt olvashatjuk a 16. fejezetben, ez már a második missziói út, amikor elindulnak Frigia és Galácia földje felé, idézem a 16. fejezet 6., 7., 10. versét, azután átmentek Frigia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Értitek, drága testvérek, hogy a hívő ember folyamatos kapcsolatban van a küldőjével. Figyel arra, hogy Isten hol akarja látni. És Pál apostol így figyelt az ő küldőjére, az Úrra. És amikor Isten bezárt egy ajtót, lásd, nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában, akkor mentek nyugatra. És aztán Troászból eljutottak egészen, majd fogjuk hallani, a mai Görögország területére. Láthatjuk Pálék szolgálatán, hogy nem egy saját koncepcióval, útvonaltelvel rendelkeztek, hanem engedik, hogy Isten lelke vezesse őket, a szolgálatba állító felülírjon minden emberi tervet és elképzelést. A Krisztusban hívő élet, a Krisztus szolgáló ember őre át tud mindenben hagyatkozni, mert meg van győződve arról, hogy a küldő jobban tudja, mint a küldött, és ezelőtt meghajtja a fejét a küldött. Meghajtja a fejét a küldő előtt. Drága testvérem, te tudsz-e fejet hajtani Isten előtt? Vagy még mindig emelt fővel, fennhordott orral jársz? Tudsz-e fejet hajtani az Úr előtt? Tudsz-e térdet hajtani? Hogy amikor Isten be akar zárni egy ajtót, akkor te nem minden áron akarsz átmenni rajta, berugni, hanem azt mondod, hogy bezárult, akkor várom, hogy Isten hol nyit ajtót. És így hagyták ott Pálék a pizidiai Antiókiát, és útnak indultak Ikóniumba, ugye a mai Konya városába, ez ma is létező város Törökország területén, Konya városába, amely körülbelül 170-180 kilométer távolság. ahol szintén hasonló tapasztalataik lettek, mint Antiókiában, ahol a szolgálatukat, az evangélium hirdetősüket követően, és hadd idézem, Apcsal 14:2-7, de azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Itt sem az történt, drága testvérek, hogy megsértődtek, hanem addig maradtak, amíg Isten ott tartotta, ott marasztalta őket, és nem szegte kedvüket a bántalmazás, az ellenállás, hanem még nagyobb erővel hirdették Jézust. Ahogy itt olvashatjuk, ott a harmadik versben, mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva. A hívő ember nem sértődik meg. Hívő ember az nem viselkedik úgy, mint a világban. Hát látjuk, hogy a világban hogy viselkednek. Házas párok megsértődik, aztán nem szólnak egymáshoz. De a hívő ember nem tesz ilyet. A hívő ember keresi az Úr akaratát. Hogy merre menjen. Nem megsértődnek, hanem addig maradnak, amíg Isten ott tartja őket. Ez természetesen, ahogy akkor is, ma is sokszor ellenállást vált ki az emberekben, amikor ilyet tapasztal az ember. Ma is számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy mindenről lehet beszélni az emberekkel, de amikor Jézus kerül szóba, a Krisztusban hívő élet, akkor vannak, akikben ez hatalmas ellenállást vált ki, ahogy kiváltott itt a zsidókban is, meg pogányokban is egyaránt. Idegesek lesznek. Mérgesek lesznek, mert szembesülnek az élet rendezés szükségével. Inkább voltak mérgesek, inkább voltak idegesek, inkább az indulataikra hallgattak, mintsem Jézus szavára hallgattak volna. A zsidók is szembesültek azzal, hogy a megígért messiás eljött erre a földre. A zsidók is szembesültek azzal a páli igehirdetés kapcsán, hogy Jézus meghalt a kereszten, és bűnbocsánatot szerzett minden ember számára, és azáltal, hogy az Atya feltámasztotta őt már, mint Jézust a halálból, örök életet, örök üdvösséget szerzett minden ember számára. A bűnbocsánatnak és az örök életnek egyetlen egy feltétele van, a feltétel nélküli hit Krisztusban. Ez az egyetlen egy feltétel, és ezt nem tudták megemészteni a zsidók sem, meg egyébként a görög világban a pogány emberek, ugye, mert ez már a görög világ területe, nem tudták megemészteni. Hogy nem nekem kell kiengesztelnem az Istent, hanem az Isten engesztelte ki önmagát Jézus Krisztusban. És megbékéltette önmagát Krisztus által, ahogy olvashatjuk az igében, korintusi levélben. Nem nekem kell kiengesztelni Istent. A zsidókban is ez a gondolkodás volt, a pogányokban is. Ha elolvassuk a 13. 14. fejezetet, ott találkozhatunk azzal a történettel, hogy hát Pál apostolra azt gondolják, hogy ő Zeus. És Pál apostol azonnal elhárítja, hogy istenítsék őt. Ő nem kell isteníteni, ő ugyanolyan ember, mint bármelyikük. És emberek nem tudták levetkőzni azt, hogy neked nem kell kiengesztelni az Istent. Pál apostol azt hirdette, ahhoz, hogy te elfogad a kegyelmet, ahhoz csak feltétel nélküli hitre van szükség, hogy elhidd, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten, és az Atya őt érted is feltámasztotta a halálból, hogy neked bűnbocsánatod és üdvösséged legyen. Ez az evangéliumnak a magva. És akkor emberek ki akarják engesztelni Istent, te is talán ki akarod engesztelni az Istent jó cselekedetekkel, pénzzel, és lehetne sorolni mennyi mindennel. Az ember olyan találékony tud lenni, és azt gondolja, hogy Istent ki lehet engesztelni. Istent egyedül Jézus tudta kiengesztelni. Egyedül ő. És ezért mi a hitünket, bizalmunkat Jézusba vethetjük, aki valóban kiengesztelte az atyát. Megbékítette a világot önmagával. Igen, drága testvérek, a zsidók azért lázadtak fel annyira, mert Jézus felforgatta a vallásos képzetüket, elképzelésüket, teljesítmény orientált életüket. Ma is nagyon sokan egyszerűen csak vallásosak akarnak maradni. Ezzel a vallásossággal jól együtt, gondolják, hogy jól együtt tudnak élni. Egy kis hit fűszerezve babonákkal, emberi képzetekkel, vallásos élményekkel, és nekik ennyi elég. De elköteleződni, de odaszánni, Krisztus útján járni, azt már nem szeretnének. Az embereknek van egy elképzelésük, és azt szerint akarnak hívő életet élni. Azonban tudjátok, ez nem megy. Nem megy. Hányszor hallom lelkipásztori beszélgetésekben, mondják emberek, hiszek én a magam módján. Hát ez a baj, hogy a magad módján hiszel. És ezt tudod, meddig tart? Én elmondom nektek, meddig tart a magunk módján való hit. Idáig a kijáratig, eddig tart. Itt olyan vallásosak tudnak lenni az emberek. És amikor kilépnek, akkor anyáznak, káromkodnak, istentelen életet élnek, és ez a baj. Hogy a maguk módján. Jézus sehol nem beszélt arról, hogy a maguk módján kell hinni, követni őt. És ezért ilyen az egyház. Ezért ilyen a nyugati kereszténység, mert emberek azt gondolják, majd a maguk módján hisznek. És nézzétek meg, ennek mind ez lesz az eredménye. Ez lesz az eredménye. Mert maguk módján teszik ezt. És ezt olyan vallásos kenettel jól le is öntik. Az embereknek van egy elképzelésük, és azt szerint akarnak hívő életet élni. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt, csak hogy párhuzamba hozzak egy példát, néhány évvel ezelőtt egy hívő asszony mesélte el nekem azt a vívódását, hogy a gyermekének elkezdett egy fiú udvarolni, na nem ez volt a vívódás alapja, egy gyermekének elkezdett egy fiú udvarolni, aztán egyre komolyabbra fordult a dolog, és a lány bejelentette otthon, hogy össze akarnak költözni, és megkérdezte, hogy jöhetnének-e ide, hazúra. Aztán az édesanyja mondta neki, hogy hát leányom, nem összeköltözni kéne, hanem ha megismertétek egymást, akkor elköteleződésetek jeléül jegyezzen el a fiú téged, kezdjétek szervezni az esküvőt, és majd az esküvő után költözzetek össze. Ha segítség, akkor közös utatok elején gyertek ide hozzánk, de házasság előtt ne költözzetek össze. A lánynak nem tetszett ez a tanács, rántott egyet a vállán, és annyit mondott, ha nem jöhetünk ide, akkor én elköltözök, és vele élek az albérletben. Igen. Természetesen nem lett hosszú életű a kapcsolat, de hány ilyen összeköltözés van lány és fiú életében, és ha nem tetszik nekik a jó szó, akkor rántanak egyet a vállukon, és aztán mennek vakon a saját fejük után. Egy részleges elköteleződést szeretnének felelősség nélkül. Felelősség nélkül. Ez nem csupán az emberi kapcsolatokban van, így tudjátok, ezért mondtam, hogy párhuzamba állítom a kettőt. Ez nem csupán az emberi kapcsolatokban van így, hanem Jézussal is. Úgy összeköltözni mindenféle felelősség nélkül. Járni egy kicsit templomba, alkalmakra, áhítatoskodni, olyan vallásos életet élni, de amikor felelősséggel jár az elköteleződés, amikor összekötöm az életem a másikkal, azt már nem akarom fölvállalni. Szegény leányka a vállán rántott egyet, még lehet, hogy gúnyolódott is, mit akar az én anyám, milyen maradi. Te azt gondolja, hogy majd először megcsinálják ezeket a nagy dolgokat, aztán majd utána, dehogy is. És akkor mondják itt fiatalok nekem, hát tisztelendő, lakva ismeri meg az ember a másikat. Hát ehhez képest néhány év múlva mégiscsak szétmennek. Akkor mégsem az a lakhatás az, ami majd meg fogja oldani. Az összeköltözés. Mert aztán jön a második, meg a harmadik. Nincs elköteleződés. És ugyanígy van a lelki dolgokban is. Ugyanígy van. Nincs ez másképpen. Csak úgy távolról szemlélni. Van is ilyen történet a Bibliában. Jézus távolról szemlélték. Nem követték, nem ott voltak, hanem távolról szemlélték. Hányan vannak így, drága testvérek? És nem csupán az emberi kapcsolatokban, hanem Jézussal is ugyanígy van. Olyan se veled, se nélküled kapcsolatban akarnak vele lenni. Ismerjük ezt, drága testvérek? Lehet, hogy valaki így is van otthon. Olyan se veled, se nélküled. És lehet, hogy valaki így van Jézussal is. Ilyen se veled, se nélküled kapcsolatban. Aztán persze vannak olyanok is, akik semmilyen kapcsolatban nem szeretnének vele lenni. Az emberekre háromféle kapcsolat jellemző Jézussal kapcsolatban, föl is írtam magamnak. Az első, hogy semmilyen kapcsolat nincs, a második ez a se veled, se nélküled kapcsolat, a harmadik pedig az elkötelezett kapcsolat. Az első kettő nem vezet sehová, abból nem fakad, legalábbis a Szentírás tanítása szerint bűnbocsánat és örök élet. Ezt hadd hangsúlyozzuk. Az első kettőből nem fakad bűnbocsánat és örök élet. Azonban az, aki Jézus Krisztus iránt elköteleződik, összeköti az életét vele, elfogadja a kegyelmét, annak örök élete van. És Pál apostol erről beszél a missziói útjai során. Erről az elköteleződésről azonban a zsidóknak Antiókiában, Ikóniumban egyáltalán nem tetszik, sőt, felhergelnek pogányokat is. Gondoljatok bele, hogy micsoda ördögi dolog, hogy nem csak az, hogy nekik nem tetszik és sarkon fordulnak, hanem felhergelik még a tömeget is, Pálék ellen lázítják a tömeget. Felhergelnek pogányokat is, zsidókat is egyaránt, és ez esetben mindegy, hogy zsidó vagy pogány, teljesen mindegy, akik Pálékkal, de nem is igazán Pálékkal, hanem azzal állnak szembe, amit hallanak, és azzal a Jézussal, akit hirdetnek. És itt ér össze az a szál, amit mond Pál apostol az Efezusi levél 6. fejezetében, a 10.-20. versben olvashatjuk ezt a mondatot, hogy nekünk nem test és vér ellen van harcunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Pál apostolék látják azt, hogy hát itt lehet, hogy a zsidók meg a pogányok ellenállnak, de hát tudjuk, hogy mi van itt a háttérben. Tudjuk. Nekik az fáj, amit Jézusról hirdetnek. Mert ez a szembenállás nem emberek felé irányul, hanem Jézus felé. Emberek Jézusnak nem akarnak elköteleződni, hanem vagy semmilyen, vagy se veled nélkül kapcsolatban akarnak vele lenni. És ahelyett, hogy engednének Jézus megtérésre, elköteleződésre hívó szavának, megkeményítik a szívüket, ellenállnak, ellenségeskednek, és még a testi fenyítéstől sem riadnak vissza. És ezt váltja ki belőlük a szívük keménysége. Nem csak ellenállnak, hanem másokat is felhergelnek. Ezt váltja ki belőlük a szívük keménysége. Pál missziói útja során három dolgot tapasztal meg. Az első, az egyik a közönyt, a semlegességet, a második sorban az ellenállást, vagy szembenállást, a harmadikban pedig a megtéréseket, összetört életeket és elköteleződéseket. Az első és második pontra sajnos találunk több alkalommal példát, de csak egyet szeretnék kiemelni, amely a három pont megtalálható egy történetben, Pál második missziói útja során, amikor ott van az Areopágoszon, és ott hirdeti az evangéliumot erővel, hatalommal, akkor ebben a történetben olvashatjuk az alábbi mondatot. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Közöny, semlegesség, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Legyintettek. Ó, persze, majd gyere legközelebb is. Aztán voltak olyanok, amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Volt ilyen is a hallgatóságban. És a harmadikra is találhatunk példát, a megtérésre, az összetört életre, az elköteleződésre. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. A hallgatóság e három módon reagált a hirdetett ígére a missziói utak során. A kérdés, itt láthatjuk az igét, a kérdés, drága testvérem, az az, te, aki missziói úton vagy, itt vagy a gyülekezetben, hallgatod az igét, esetleg a tévé vagy a monitor mögött ülsz, vajon te melyik csoportba tartozol? Hogy vagy itt? Hogy hallgatod az ige hirdetést? Úgy vagy vele, hogy meghallgatod máskor is? Vagy gúnyolódsz a hallottakon? Vagy csatlakozol az üdvözülők közösségébe és hívővé leszel? Drága testvérem, itt van ez a három oszlop. Tedd a kezedet a szívedre. Nem kell jelentkezni, ne, hogy valaki megijedjen. Nem. De melyik csoportba tartozol? Úgy vagy vele, hogy ahogy engem küldtek a templomba, családom, ott rosszat nem tanul az ember. Ugye? Majd máskor is meghallgatjuk tisztelendő urat. Olyan jó volt, olyan lélek melengető, meg simogató. Vagy hasít-e, a szívedbe hasít-e az, amit mond az ige? Vagy gúnyolódsz? Hányszor hallja az ember a gúnyolódást? Sajnos még egyházi körökben is. Melyik csoportba tartozol, drága testvérem? És ez a döntés, ez rajtad áll. Krisztus embereket szólít meg, hív megtérésre, hív életrendezésre, állít szolgálatba, majd rajtuk keresztül szintén megtérésre hív, de a kérdés, hogy te hogyan fogadod a hirdetett igét, hogyan fogadod Jézust? Közönnyel, semlegességgel, gúnyolódva, vagy szeretnél elköteleződni, mert érzed a bűneidnek a súlyát, terhét, és szeretnél ezen változtatni? Hogyan hallgatod az Isten szavát? Jöjj a kereszthez, ahogy Pál idejében is oly sokan lettek hívőkké a missziói útjai folyamán. Tudod, téged sem gátolhat semmi rajtad kívül. Engedd magadhoz közel Jézust, hogy minden rendeződjön, nehogy aztán túl késő legyen. Jöjj a kereszthez, ahogy egy gyönyörű énekünk is mondja, hadd idézzem ezt az éneket. Jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincs más hely, ahol megpihenhetek, nincs más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal, tettel vagy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szíved bennem. Nincs más út, mely szabadságra vezet, nincs más mér, mely elmossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem. De jó lenne, ha így mennénk el ezen a mai délelőttön. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te vagy a szívek vizsgálója, és Te ismered a szívünket, gondolatainkat. Előtted semmi nincs rejtve. Kérünk azért, hogy vizsgálj meg, és ébresz bennünk-e készséget, hogy kimozduljunk akár az első pontról, a közönyből, akár a gúnyolódásból, a megvetésből, és addurunk, hogy hittel tudjuk fogadni mindazt, amit Te mondasz, és ahogyan Te hívsz bennünket. Amen.